Csaba László közgazdász egyetemi tanár az Aréna ma esti vendégem. De a rövid szünet előtt alapvetően az elmúlt napok legfontosabb magyarországi gazdasági adatait, ugye a ma megjelent GDP adatot és az inflációt elemeztük, illetve a növekedésről beszéltünk. Beszéljünk egy picit arról, hogy a 2014-es költségvetés szempontjából mennyiben más ma a helyzet, mint mondjuk a 2012 végén volt a 13-as megalkotásakor. Tehát más mozgástere van-e ma a kormánynak ezeket a számokat ismerve?
Hát nincs alapvetően más mozgástere, tehát ezen az nagyon fontos, hogy mi most irányváltásról beszélünk, és az irányváltás eleje, ugye a megélénkülést követi a fellendülés, a fellendülési szakaszban, tehát amikor 2-3%-ra fölmegy a növekedés, akkor nő meg a kormányzatnak a mozgástere. Hát elsősorban azért, mert a kiadási oldal 90%-ban törvényekkel meghatározott, meg a múlt által meghatározott. Most lehet, hogy az embernek nem tetszik, hogy akármelyik területre, mezőgazdasági támogatásra, vagy a felsőoktatásra ennyit vagy annyit költenek, de azt törvények meghatározzák, abból nagyon elmozdulni nem lehet. A nyugdíjrendszert meg lehet változtatni, ez egy 10 éves program, de hát az egy első évben még csak a szabályok változtatása, a margón való elmozdulást teszi lehetővé. Én azt hinném, hogy nem változott meg alapvetően a mozgástér, tehát a meghatározó a tekintetben az, hogy a növekedési ütem az elmarad, a reálkamat, a mi általunk kibocsátott kötvények, illetve a Magyarországon működő cégek által fizetett reál kamat mögött, ami azt jelenti, hogy nagyon óvatosan, alapvetően belső erőforrásokra támaszkodva lehet előre menni. Ugye az adósság ráta az idei évben kicsit csökken, de azért nem nagyon. Tehát 79 az kisebb, mint a 80, ami kisebb, mint a 80, 82, de azért ez nem egy áttörés. Most azt mondjuk, hogy ugyanezen idő alatt az Európai Unió országaiban, tehát mondjuk veszük 2007 és 2012 között, erre már vannak adatok, 67%-ról 92%-ra ment föl, akkor az, hogy a miénk 82-ről 79-ről 78-ra lement, az egy nagyon szép teljesítmény. Ez a történet egyik fele, de a történet másik fele, hogy ha valakinek van egy 78%-os adósságrátája, akkor azért az azt jelenti, hogy évi 4-4,5%-ot azért a jövedelméből adósságtörlesztésre kell fordítania, és ezt mindenki tudja, aki vett föl a lakáshitelt, adóhitelt, bármi egyebet, hogy az azt jelenti, hogy akkor bizony 29-én, 30-án, 31-én már csomó mindenre nem futja, mert hogy akkor fizetjük a tartozásunkat, és hát ez egy olyan meghatározottság, ami a gazdaságpolitikában a nagy ugrásokat, a nagy fordulatokat, és hozzátenném, a jelentős állami fejlesztéseket teljesen irreálissá teszi. Tehát most mi az, hogy jelentős állami fejlesztés, az egy megítélés dolga, de mondjuk a 4-es metró be fog fejeződni, de egy újabb, mondjuk egy 5-ös metrónak a tervezését és a beindítását már nem tudnám jó szívvel javasolni, hasonlóképpen az energetikában bármilyen nagyobb léptékű fejlesztésnek nyilvánvalóan nincsenek meg a feltételei, tehát könnyű erről beszélni, hogy hát ha lenne, akkor mit csinálnánk, ha a világ rigó lenne, ugye tudjuk, Vörös Sándortól kötényembe be se férne. Tehát a történet az, hogy a mozgástér az nagyon korlátozott, és ebből adódóan hát rendkívül óvatossággal kell eljárni, azért is, hogy a piac bizalmát meg kell őrizni, azért is, hogy úgy tud beindulni, tehát úgy válik a megélénkülés fellendülésé, hogyha a bizalmi viszonyok lehetővé teszik azt, hogy megtakarítsanak, nem, már alapvetően azt gondolom, hogy az államnak meg a háztartásoknak kell megtakarítani, azt a üzleti szféra fektesse be, az üzleti szféra befektetéseiből lesz termelés, majd export, majd foglalkoztatás, és akkor így indul be az a pozitív spirál, aminek alapján ki lehet jönni a jelenlegi helyzetből, de a jövő évre én nem látom azt, hogy most akkor hirtelen azért, mert egy némileg gyorsabb a növekedés, mint vártuk, nem annyival, hát azért, ha valaki visszakeresi az előrejelzéseket, azok a mondjuk a 0,3 és a 1,3 között szúródtak, tehát hogyha lesz egy 1%-os gazdasági növekedés, akkor ez egy kicsit a optimista irányba ment, de már rég nem volt ennyire egyetértés az előrejelzők között. A jövő évben ugyanígy azt gondolnám, hogy az 1,3 és a 2,2 között van, ugye 1%-pontnyi eltérés, amikor az alapadatot még nem ismerjük, mert ezek becslések, amiket a hírekben hallottunk, akkor ez benne van az előrejelzési kockázatban. Az nem ad alapot arra, hogy ilyen nagy lélegzetű változtatásokat vigyenek végbe. Ugye, ha van egy 2%-nyi növekmény, ha nem kellene egyébként adósságot fizetni, mint ahogy kell, adósságot törleszteni, és ha nem kellene külföldi hitelt fölvenni, akkor az azt jelenti, hogy körülbelül 1%, tehát mint egy 300 milliárd forintnyi többletbevétel keletkezne az államnál, és az állam, ha nem akarná levinni a deficitet, akkor ezt a 300 milliárdot elkölthetné. De hát az állam ott ugye a saját magunk konkrétan ezen törvényhozási többség által 2011-ben elfogadott alaptörvény és az abban szereplő adósságfék kötelezi arra, hogy csökkentse az adósságrátát helyesen, mert ugye akkor következő években nő meg a mozgástér, akkor pedig, hát ha az adósságrátát akarjuk csökkenteni, akkor visszafizetésre kell fordítani ezt a többletbevételt, ha ez egyáltalán létrejön, és nem elkölteni nyomban. Ugye, tehát e tekintetben én úgy látom, hogy az elmúlt években egy gazdaságpolitikai fordulat ment végbe, a gazdaságpolitika zsánere megváltozott, ahogy ezt a költségvetési tanácsnak az elemzései is tartalmazzák, a kiadási oldalon a kormányzat hihetetlen szigort mutatott. Én azt hinném, hogy ez a jövő évre is föntartandó, bár hát választási év, mert ezt könnyebb mondani, mint gyakorolni.
Itt, hogy beszélt a növekedés felé vezető spirálról, ebben a spirálban egyébként a növekedési hitelprogramnak, ahogy egy banknak mekkora szerepe lehet? Milyen súlyt képes ez ebben betölteni?
Én úgy látom, hogy a magyar gazdaság alapvetően az nem kamat és hitelérzékeny. Ugye ez azzal függ össze, hogy aki hitelképes, a nagy cégek, azok külföldön veszik fel a hitelt, mert sokszor az anyacégen keresztül, mert hogy az biztonságosabb. Ugye az állam az politikai alapon költekezik, tehát azt a hitelfeltételei olyan nagyon nem érintik. Hát ha magasabb a kamat, akkor többet fizet érte, de magasabb adókat szed be, de ez nem, én nem tudok arról, hogy bármely erőműépítést, stadionépítést, vagy bármit azért halasztottak volna el, mert hogy a fél ponttal megemelték a kamatlábat. És a gazdaság egészében pedig azt látjuk, hogy nincs erős hitelkereslet. Ugye azt szokták mondani a bankárok, és én elhiszem nekik, hogy őnekik lenne pénzük, projekt nincsen, amit finanszírozni tudnának. Hogyha őket bombáznák a vállalkozók jobbnál jobb ötletekkel, mert úgy értve, hogy szolid vállalkozási ötletekkel, ami megtérül, ami fedezetet nyújt arra, akkor ők hiteleznének, de hát nem bombázzák őket ezzel a vállalkozók, meg azért nem bombázzák a bankokat a hitelkérelmekkel, mert igaz ugyan, hogy most elkezdett növekedni 6 vagy 7 év után a belső piac, de hát nagyon szerény mértékben, hát a 2-3%-ban növekszik a piac, arra azért egy új nagy beruházást indítani nem lehet, és akkor ettől kezdve ugye kígyó saját farkába harapott, hogy tudnilik nem lévén lendületes piacbővülés, nem valósítják meg ezeket a terveket, vagy ha igen, akkor semmiképpen nem hitelből. Úgyhogy emiatt én nem gondolom, hogy a növekedési hitelprogrammal nagy gazdaságélénkítést lehetne csinálni. Angliában hasonló program az megbukott.
De ezt a kört egyébként nem tudja megtörni? Tehát konkrétan az, hogy nyilván az alacsonyabb kamat az másfajta üzleti értékelést tesz lehetővé. Tehát lehet, hogy egy kisebb növekedés is
nem
validált.
A forrásköltség miatt nem fektetnek be, hanem mert azt gondolják, hogy legutóbbi időkig, hogy mondjuk az idegenforgalomban nem jön annyival több német meg osztrák fizetőképes vendég, hogy azért most érdemes lenne egy új panziót nyitni, vagy a duplájára bővíteni a helyeknek a számát. Ugyanakkor minden ingyen pénznek van egy kockázata, azt ugye tanítjuk már alapszinten mikroökonomiából, hogy nincs, ha ingyen pénz iránti kereslet végtelen, és könnyen előfordulhat, én hallottam is erre vonatkozó példákat, hogy ha van egy ilyen ingyen pénz, akkor egy jó vállalkozó az azt mondja, miért ne vennénk föl, ugye fölveszünk nulláért, veszünk rajta államkötvényt, annak van egy mondjuk 4% körüli hozama, a tranzakció került 1%-ban, ugye ma a számítógépek világában ez nem jelent jelentős köz. Veszük belőle mondjuk még a forrásadót, akkor még mindig egy jó beruházásunk van. Én ezt nem gondolom, hogy ez előrevívő lenne, hogy az amúgy is, ugye kik csinálják, akik tőkeerősek, azok tudnak ilyet csinálni. Meg lennék lepődve, hogyha ezt a céget nem használnák ki, de ebből olyan értelmű gazdaságélénkítés, mint ahogy a növekedési hitelprogramnak a kidolgozói elképzelik, hogy most akkor azok a kisvállalkozók, akik eddig azért nem tudtak fejleszteni, mert nagyon drága volt a külső forrás költsége, most hirtelen hozzájut, és akkor bővíti a maga műhelyét, vendéglőjét, vállalkozását, ezt én eléggé életidegennek tartom, mert a magyar kisvállalkozások, amikor ezeket mi felmértük és kutattuk empirikusan, nem így viselkedtek.
Van olyan állami eszköz, ami ebben a helyzetben meg tudná mozdítani a KKV-szektort? Ugye ez hosszú ideje egy kormányzati cél.
Hát azt hinném, hogy a családi vállalkozásokat alapvetően a szabályozási környezet kiszámíthatóvá tétele tudná helyzetbe hozni. Minden felmérésünk, a miénk is ezt mutatták, de a kamaráknak a felmérései, tehát a svéd, a amerikai, nem tudom én, német kamara, mind azt mutatja, hogy a vállalkozások számára a szabályok gyors váltakozása, a mondjuk így az ötletelő gazdaságpolitika, a minden hónapban egy új kezdeményezés, az jelenti az igazi kockázatot. Tehát el tudom azt képzelni, hogy mondjuk a rezsicsökkentésnek sok mindenki örül, de hát biztos, hogy egy valaki, aki befektetett egy energetikai cégbe, ahol 10-15 éves megtérülések vannak, annak számára ugye ez egy eléggé egy hidegvízzel való nyakonöntésként érkezett, mert nem volt előzménye. Hát én legalábbis biztos, hogy az elmúlt, mondjuk ha 2 éve ezelőtti kijelentéseket, programokat vizsgáljuk, akkor nem láttam ennek jelét. És hát ez a fajta gyakorlat, aminek a felszámolására többször született ígéret, de azért, mintha működési móddá vált volna ez a rögtönzés, ez a néha ezt találjuk ki, néha azt találjuk ki, ez a gazdaság különböző oldalaiba való beavatkozás, amit németül punktualisztis wirtschaftspolitiknak hívják, tehát az, hogy a részletekben elvesző ügyintéző sürgőforgó gazdaságpolitika, ez mintha működési móddá vált volna, és emiatt egy átlagos vállalkozó nem tud mit kezdeni, és különösen kicsikre gondolok. Hát egy nagy cégnek van egy jogi főosztálya, ott minden nap olvassák a közlönyöket, ha van valami, akkor fölbérelnek egy tanácsadó céget, vagy, és akkor megteszik, hogy azokat a lépéseket, amivel ők a vízfelszínen
könnyebben alkalmazkodnak.
A kis cégek nél erre egyszerűen nincsen idő és nincs kapacitás, és emiatt gondolnám, hogy a kis cégeknek a működéséhez a legfontosabb az lenne, hogy kiszámítható gazdálkodási környezet teremtődjön, kevesebb adó, alacsonyabb közterhek, és hát ne legyen olyan, hogy az adóhivatallal fenyegetni lehet vállalkozásokat. Most én hallok ilyeneket, hogy X-et és Y-t ezért és azért megfenyegetik. Hát az adóhivatalnak egy semleges és kiszámítható intézménynek kellene lennie. Ehhez járul hozzá, hogy az árstabilitás az tartósul, akkor az kiszámíthatóbbá teszi a viszonyokat. De hát a közterrendszernek is kellene bizonyos stabilitást mutatnia, mert ugye az, hogy amit egyik kézzel odaadunk, másik kézzel visszavesszük, az azért nem segít a vállalkozásokon, és ha összesítjük azt, hogy milyen az állam újraelosztó szerepe, akkor mondjuk 50%-ról indult 2010-ben, és most 48-5 vagy 48-7 az idei évben, ez kevesebb. Nem lehet azt mondani, hogy 48-5 nem kevesebb az 50-nél, de azért ez nem egy áttörés. Tehát amiről én beszélek, az az ilyen 5-10, legalább 5-10 pontos csökkentést jelentene az állami újraelosztásban. Az azt jelenteni, hogy valóban, ahogy szokták mondani, kínadják a pénzt a vállalkozásoknál, tehát ezt harmadikként mondom, hogy alacsony árszint mellett a kiszámíthatóság, kevesebb adófajta, alacsonyabb közterhek. Ez együtt meg tudná mozdítani a vállalkozásokat. Egyébként az összes felmérés, amit bárki ebben a témában készített, azt mondja, hogy marad ez a túlélő stratégia, ami a kis vállalkozásoknak a elmúlt másfél évtizedében a jellemző magatartás formája volt, tehát hogy nem növekedni akar, hanem túlélni, ő nem akar kisvállalatból középvállalat lenni, hogy 5 ember foglalkoztat ma, akkor 1 év múlva, vagy 2 év múlva 10 embert akart foglalkoztatni, de hogy is, ez az 5 emberrel akar megmaradni, és örül, hogy levegőhöz jut. Ezen a helyzeten azt gondolom, hogy ezek az intézkedések segíthetnének. Végső fokon ugye a belső piacnak kellene beindulnia, mert egy bővülő belső piacon látja azokat a lehetőségeket, amin elkezd fejleszteni, és amikor saját pénzéből kifut, akkor fordul a bankhoz, vagy a vállalkozásfejlesztő alapokhoz, és akkor rajta előre.
Ennek látszólag ellentmond az, hogy az Európai Unió legutóbbi gazdasági előrejelzése az talán még a kormánynál is egy árnyalatnyival optimistább Magyarország következő 1-2 évét illetően. Egészen más számokat vagy más trendeket figyelnek az Európai Unió előrejelzői?
Hát én azt gondolom, hogy nem tér el olyan nagyon. Ugye ők korábban nagyon borulátóak voltak, most talán egy kicsit
derülátóbbak. Ahhoz képest mindenképpen nagy a váltás.
Kicsit talán derülátóbbak, de azt gondolnám, hogy amikor valaki 28 országra készít prognózist, akkor egyszerűen a munka jellege miatt kevésbé tud a részletekre figyelni. Tehát azokra a szerkezeti nehézségekre, amikről szerintem kell beszélni, hogy mindenki, aki a magyar gazdaságban jelen van, különösen a vállalkozók, különösen befektetők, ezt úgy is ismerik, hát nekünk ezzel számolnunk kell. Tehát nyilván mindenki azt szeretné, én biztos, hogy azt szeretném, hogy minél gyorsabb legyen a növekedés, minél hamarabb jelentkezzen, mert hiszen az jó lenne a költségvetésnek, a vállalkozóknak, mindenkinek jó lenne. Egyébként a befektetőknek meg még jobb lenne, mert ugye gyorsan növekvő piacon érdemes még tovább befektetni, de ha nem látjuk ennek a lehetőségét, hogy szerkezeti korlátokat látunk. Hát amíg az állam ilyen nagy, amíg az adósság ilyen nagy, kiszorítási hatás fönn van. Amíg többet költünk az adósság törlesztésére, mint amennyi a növekedésünk, addig benne vagyunk az adósság csapdába. Tehát ezt mérsékelni tudjuk, de megoldani nem tudjuk. Most lehet ilyeneket mondani, amit a Krugman professzor szokott mondani, akinek sajnos a tankönyvéből tanítanak Magyarországon vezető egyetemekben, hogy hát az nem számít, úgyse kell visszafizetni a adósságot, de hát ez nem így van. Hát a magyar állam adósságát folyamatosan vissza kell fizetni azoknak, akik annak idején kölcsön adták a pénzt, és ennek következtében, amiről beszélek, ez a bizonyos kiszorítási hatás, ez nagyon-nagyon-nagyon reális. Amerikában nem merül az egész világ megtakarítását a maguk tőkepiacán beszívják, és költik, amire költik, plusz az amerikai vállalatoknak a tőkeértéke külföldön az nagyobb, mint az amerikai állam adóssága, tehát ők nincsenek nettó adósi pozícióban, mint ahogy mi abban vagyunk. Tehát ennek következtében én azt gondolom, hogy aki a számokkal valamilyen szinten tisztában van, az nem gondolhatja, hogy csak úgy magától hirtelen gyors, nagy növekedés indulhat meg, anélkül, hogy a szerkezeti gondokat orvosolnák, aminek egy része ez az állami újraelosztás, a másik része az állami túlterjeszkedés, a teljesítményhez nem kötődő kifizetéseknek a széles rendje, amit sok év alatt lehet megváltoztatni. Ugye azt nem lehet huszárvágással.
De ugye erről szintén vita folyik gyakorlatilag 2008-tól, hogy vajon ezek a strukturális reformok, tehát azok a nagy elosztó rendszereknek az átalakítása, ez vajon megtehető-e most? Tehát van erre most alkalom, vagy politikailag alkalmas ez idő most ezeknek a döntéseknek a meghozatalára, vagy nincs más megoldás?
Hát én azt gondolnám, hogy mikor, ha nem egy kétharmados többség cég birtokában. És azt is gondolom, hogy az, hogy valaki egy átalakítást megtervez, az nem azt jelenti, hogy, hogy neki esik, és akkor heteken belül lenyomja a társadalom torkán, mint azt annak idején a Bokros Lajos vagy a Horváth Ágnes ezt megpróbálta az egészségügyben. Hát az nem így működik, hanem az egy sok éves átalakítási folyamat, és éppen ugye Németországot lehet példának tekinteni abból a szempontból, hogy jelentős változtatásokat lehet végbe vinni a munkapiacon, az egészségügyben, a nyugdíjrendszerben, ha ezt kellő rátartással, kellő elszántsággal viszonylag hosszú időn keresztül folytatják ezeket a változtatásokat, de ahhoz el kell kezdeni, és hogyha nem kezdjük el, mert az én azt látom, hogy a nyugdíjügyben, egészségügyben, de hát akár a közlekedésfejlesztésnél, vagy a felsőoktatásban ötletelés folyik, tehát hogy első negyed évben ez az elképzelés, a második negyed évben meg amaz, egyik pillanatban így gondolják, a másikban meg amúgy gondolják, hogy ezzel szemben gondolnám, hogy a mostani kormánynak egy páratlan felhatalmazása volt, és amennyire én ezt meg tudom ítélni, hát ezzel a felhatalmazással nem nagyon erősen élt, mert hogy az első mondjuk egy-másfél évben válságot kezel, de a második két évben, tehát mondjuk a 2012 közepe óta, amikor már úgy lehetett tudni, hogy IMF nélkül is fog ez a dolog menni, hát az eltelt másfél év, és nem látni ezt a műhelymunkát. Tehát még egyszer, én nem azt hiányolom, hogy nem intézkednek eleget túlságosan sokat, aki ismeri ezeket a rendszereket, egészségügytől oktatásig, mindenki tudja, hogy állandóan intézkednek, de ugye ez a tehetetlenség jele, ugye, hogy állandóan intézkednek, mert nincs, tehát nem alakultak ki ezek az elképzelések, amiben a szakma és a társadalom egyetértene, hogy ebbe az irányba kell haladni, és akkor az majd minket előre visz. Ez egy elvesztegetett lehetőség, én úgy látom.
Egyébként ezeknek a lépéseknek milyen gyorsan lehet hatása? Most nem feltétlenül arra gondolok, hogy mennyi idő alatt zajlik le egy ilyen reform, hiszen ugye a beszélgetésünk első felében ön utalt rá, hogy például egy nyugdíjreform az 10-15 év legalább. De mikor jelentkezhet az első életet? Nyilván a külpiacok például erre reagálnak. Ugye beszéltünk a finanszírozásról, valószínűleg a finanszírozók is reagálnak. Tehát mikor lehet jele legrövidebb időn belül egy ilyen lépésnek?
Én azt hiszem, hogy magának egy összehangolt, egyberendezett reformprogram meghirdetésének bizalom erősítő hatása van. Ugye ezt láttuk számos országban, de mondjuk engem leginkább a gyengébbek azok, akik biztatnak, Észtország, Szlovákia, ugye ezek olyan országok, hogy még nem csináltak nagyon sok mindent, és már az, hogy ők meghirdettek bizonyos lépéseket, az jó hatással volt a piacra. Most aztán az egy további történet, hogyha meghirdetik és nem csinálják, ugye ez a spanyoloknak az esete, akkor ez, amikor kiderül, hogy nem csinálják, akkor visszaüt, de hogyha meghirdetik és csinálják, ahogy mondjuk a németek, a hollandok igenis csináltak, de a svédek és a dánok is, és a finnek is, akkor azt lehet látni, hogy egyfelől a változtatások beérnek oly módon, hogy fenntarthatóbbá válik a nyugdíj, az egészségügy, a felsőoktatás, hogy javul az iskolából kikerülőknek a tudása, így a munkára foghatósága, így a foglalkoztatása, így az adóbevételnő, így a nyugdíj és egyéb ilyen kiadások csökkenhetnek, arányuknak tekintve plusz a jövedelem nő, és benne vagyunk a pozitív körbe. Tehát röviden azt hinném, hogy egy ilyen már a meghirdetésnek is pozitív hatása van. Egy 3-5 év alatt ezeknek a változtatásoknak egyértelműen eredményt kell hozniuk, mert Németországban, Hollandiában, Szlovákiában, ezek Észtországban ezek igenis eredményre vezettek, és akkor, ha már az első eredmények megvannak, akkor jönnek a továbbiak. Én azt gondolom, nem szembesülünk lehetetlen feladattal, de ahhoz túl kellene jutni azon, hogy a 2014 májusig tart a döntéshozóknak a horizontja. Most mondhattam volna mindenkori 4 évnek a végét, ez nem specifikus a mostani kormányra, hanem egy hosszabb távú stratégiában kellene gondolkozni, úgy egyébként, ahogy ezt a cégek is teszik.
Csaba László közgazdász egyetemi tanár volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.